szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol komoly igéivel. Ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, amit vet az ember, az fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 298-as énekünket keressük ki énekes könyvünkből. A 298-as énekünknek az első versét fennállva énekeljük. 298-as énekünk első verse így kezdődik. Jer Krisztus népe nagy vígan, mint egy örömre keljünk. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket folytassuk, 298-as ének, a második és a harmadik verseket énekeljük most, így kezdődik a második verse, a sátán tett rám rabigát, és már halálba vettem. Segítségünk és a mi együttlétünknek, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek, Sámuel próféta második könyvéből, Sámuel második könyvének a 15-ös fejezetéből az első 23 verset, Abszolom lázadásának a történetét. Tehát Sámuel második könyve, 15-ös fejezet, az elsőtől a 23-as versig olvasom. történt ezek után, hogy Abszalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Abszalom a kapun átvívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy? És ha az azt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Abszalom, nézd a te ügyet, helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Abszalom, bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Abszalom egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Abszalom az izraeli emberek szívébe. 4 esztendő elteltével ezt mondta Abszalom a királynak. Hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az Úrnak tett fogadalmamat. Mert ezt a fogadalmat tett a szolgád, amikor az arámi Gesúrban lakott. Ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. A király azt mondta neki, menj el békességgel. Elindult tehát, és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Abszalom Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a kürt szavát, mondjátok, király lett Abszalom Hebronban. 200 férfi ment Abszalomnal Jeruzsálemből, akik hívására jó hiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Abszalom bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Abszalom a gilói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gilóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Abszalom mellett. De hírnök érkezett Dávidhoz és jelentette, Abszalomhoz hajolt az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Abszalom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet és utolér bennünket. Veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak, minden úgy legyen, ahogyan uram, a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában az egész háza népe. 10 másod feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában egész hadinépe, de a legszélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerétiek, a pelétiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt, akkor ezt mondta a király a gáti Ittajnak. Miért jössz te is velünk? Térj vissza és maradj a király mellett, mert te idegen és lakóhelyedről száműzött ember vagy, nemrég jöttél, és már is bujdosóvá tegyelek azzal, hogy velünk jössz. Én megyek, ahova mehetek, de te térj vissza, és vidd magaddal atyád fiait is. Szeretet és hűség legyen veled. Ittaj azonban így válaszolt a királynak. Az élő úrra az én uram királyom életére mondom, hogy bárhol lesz is az én uram királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Erre Dávid azt mondta Ittajnak, jöjj hát és vonulj velünk. Elvonult tehát a gáti Itta is valamennyi emberével és azok hozzátartozóival együtt. Mindenki hangosan sírt az országban, amikor elvonult az egész hadinép. A király átkelt a Kidrón patakon, és az egész hadinép elvonult a pusztába vívő úton. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva értek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a Bibliánkat. Olyan csoda, hogy kezünkbe adod a te szavadat, igédet, amelyet olvashatunk, amelyet hallhatunk, tanulmányozhatunk, és belőle a te szívednek a gondolatait ismerhetjük meg, és végre a mi szívünkben nem a saját gondolataink lehetnek, hanem a tiéd. Kérünk is erre, Urunk, mindig, amikor a te házadba jövünk, és minden egyes napon, amikor a Bibliát odahaza olvassuk, helyezd el a mi szívünkben a te gondolataidat. Üresíts meg bennünket önmagunktól, a magunk hiába való gondolataitól, hogy bennünk a te igéd legyen, a te szavad, a te mértéked, mindaz, ami tőled származik. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Bibliát azért is adtad, hogy életünk mértéke, iránytűje legyen. Vágyunk is arra, hogy a földi élet vándorútján tőled világosságot kapjunk, irányt mutass, te taníts meg az életnek az útjára, arra az ösvényre, amelyet kevesen találnak meg, és amelyet kevesen járnak, de mi szeretnénk ezen járni. Taníts minket valóban a Jézusba vetett hitre, az Úr követésére, igéd hétköznapokban való megélésére. Ne hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, betegjeinket, gyászoló szívűeket, mélységben járókat. Áld meg őket, Urunk, gyógyulással, vígasszal, erővel. Hozz fel a mélyben levőket, hogy tudjanak örvendezve élni a te színed előtt. Adj szabadulást a hozzád kiáltónak, segítsd meg a szegényeket, valóban nyújtsd ki kezedet, a te győzelmes jobbodat, hogy a mi életünket megsegítsd. Áld meg gyülekezetünkben a vőlegényt és a mennyasszonyt, akik házasságra készülődnek. Áld meg az ő életüket és közös útjukat. Légy velük szereteteddel, örökkön örökké, Urunk. Köszönjük, hogy ma is igét, üzenetet készítettél nekünk. Készítsd el a szívünket is, hogy szavadat befogadjuk, hogy drága legyen nekünk mindaz, amiről te beszélsz velünk. Légy közöttünk, ajándékozz meg élő hittel és a veled való találkozás csodájával. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett dicséretünknek most a 4. verset énekeljük, a 4. vers pedig így kezdődik, ám az örök szent irgalom nagy ínségem megszánta. Tételem alapigéjét pedig olvasom előttetek az Új Szövetségből, a Zsidókhoz írt levélből, a Zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetéből, a 4. verstől a 11. versig. Tehát az igehely, a Zsidókhoz írt levél, annak a 12. fejezete, és a 4. verstől a 11. versig olvasom. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megoftoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem nevel az Atya? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután, testi atyáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert azok kevés ideig a maguk elgondolása szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon sokan észreveszik a földi életük folyamán, hogy különleges módon vissza szokta kapni az ember mindazt, ahogyan másokkal bánt. Isten örök törvényei életbe lépnek a földi életünk folyamán, és biztos saját életeteken, vagy akár a környezetekben levő emberek életének feltűnően látszik, hogy a szívélyes emberek szívélyességet kapnak, a kedves emberekkel kedvesen bánnak, aki nagyon kritikus, nagyon gonoszkodó, az vissza szokta kapni ugyanazt a kritikát és gonoszságot valahogy a földi élete folyamán. Tehát valahol igaz tényleg a mondás, ami a Bibliából származik, és van egy ilyen szólásmondás a magyar nyelvben, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni. Hát olvastuk Pálnak a Galata leveléből, az igét, a köszöntő igében hangzott ez, valóban így van. Isten olyan, mint egy szerető édesapa, aki nem csak az ő igazságát hajtja végre ezen a világon, hanem a mi életünket elkezdi bölcs édesapaként, mennyei édesapaként nevelni. A nevelésben olykor-olykor benne van a fenyítés is, benne van az, hogy Isten tükröt tart elénk, vannak benne könnyek is, de ő ezt végtelen szeretettel teszi, ahogy olvastuk itt a zsidókhoz írt levélben, azért, hogy szentségében részesüljünk. Isten nevelő szeretetének tehát a célja az, hogy a mi életünket megáldhassa, és avval jót tehessen. A mai témánk, így hangzik a cím is, tehát Isten nevelő szeretete. Ez a mai címünk, Isten nevelő szeretete. Az a történet, amelyet hoztam ehhez a témához, a Dávid király életéből való, és egy nagyon különleges eset az ő életében, Absalom lázadásának a története. Absalom Dávid király egyik fia volt, mégpedig egy különleges fiú, azt írja róla a Biblia, hogy ő volt a legszebb férfi Izraelben. Egy jóképű, egy daliás ember, aki szemre hihetetlenül szimpatikus, aki villámgyorsan mindenkinek a szívébe bele tudta magát lopni, de Isten igéje egyébként jellemzi őt, hogy alantas, gonosz jellemű férfiú volt. Egész Izraelt meg tudta vezetni, és a saját édesapja ellen tudta fordítani. Tele volt ő hiú dicsőségvágyjal, karrierizmussal, hatalomvágyjal, és Absalom lázadásának a történetében szép alattomosan olvastuk, hogy 4 évet szánt erre, hogy hogyan lopja be magát Izrael szívébe, és hogyan hajlítsa magához az izraeliek szívét, és saját magát aztán királlyá kiáltja. És az ókorban ez volt ugye a szinte azt lehet mondani, hogy szokás, hogy a király, az előző királyt, ha még életben volt, akkor kiirtotta mindenkiével együtt, ne legyen vetélytárs. Absalom még felrúgja a 10 parancsolatnak a tiszteld apádat és anyádat szabályát is, ugye az 5. parancsolat, mert ő akar a király lenni. A saját apja van az útjában, akkor a saját apját akarja megölni, és el is indul ugye a hadsereggel, hogy Dávidot és a híveit valóban kiírtsa a földön élő sorából. Istennek különleges tanítása van ebben a történetben. Elolvashatjátok egyébként a 2 Sámuel könyvében, hogyan folytatódik. Egy nagyon érdekes történet, Absalom elbukik, hiába van vele egész Izrael, és Dávid mellett csak egy maroknyi ember. Isten Dávid mellett teszi le a voksát, és Dávid mellett áll ki, és Dávidot aztán visszajuttatja Isten a trónra. A történet azért is különleges, mert tényleg ehhez a témához kapcsolódik, hogy Isten nevelő szeretete. Ha ezt a történetet igazán meg akarjuk érteni, akkor vissza kell mennünk sok évvel korábbra, amikor Dávid még ifjú királyként megkívánja az egyik katonájának, Úriásnak a feleségét, Betsábét. Elszereti, elcsábítja az asszonyt, és úgy intézi, hogy a háborúban a férje elessen, és akkor így, hát, feleségül veheti azt, akit ugye ő elcsábított, és teherbe is ejtett. Szépen elintézteti a férjét, és most évekkel később azt aratja, amit ott akkor vetett. Isten pedig nagyon jó pedagógus, hihetetlenül bölcs édesapa. Dávidot nevelni kell. Kedves gyermeke Istennek Dávid, de nem vonhatja ki magát Dávid a mennyei atya nevelése alól. És Dávidnak át kell élnie azt, hogy ugyanúgy akarnak az ő helyére lépni, ahogy ő lépett Úriás helyére. Nagyon sok esetben megfigyelhető a földi életben, hogy egy-egy történésnek az oka és a gyökere a múltban van. Nem minden esetben, de nagyon sok esetben ez így van. És Istennek az egyik módszere, hogy amikor velünk beszél, és sokszor a szó nem elég, mert értetlenek vagyunk, lelkileg süketek vagyunk és vakok vagyunk. Isten pusztán szeretetből nagyon vigyázva életünkre, és a megjárt mélységekre is. Itt adhat velünk keserű poharat, hogy tanítson, megfenyítsen, hogy szentségében részesüljünk. Nézzük tehát a tanítását ennek a történetnek. Az első pontunk az, hogy Istennek vannak örök törvényei, amelyek ugyanúgy érvényesek, mint akár a fizika törvényei. Nem vonhatod ki magadat, például a gravitáció törvénye alól, nem mondhatod azt, hogy mindenkire érvényes, de én itt lebegek a Földön. Nem. Nem tudod legyőzni a gravitációt. Vannak Istennek örök törvényei, hasonlóan a fizika törvényeihez, és ezek élnek, léteznek, és a mi életünkben is beleszólnak. Csak néhányat hadd mondjak, több helyen mondja az ige, hegyi beszédben Jézus is mondja, hogy amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Sőt, ráadást is adnak. Bizony, amilyen mértékkel mérünk, olyannal mérnek nekünk is. A Márk 4.24 még hozzá teszi, hogy sőt, ráadást is adnak. Aztán ugye a Galata 6-ból olvastuk ugye az igét, a 7-es, 8-as vers, ez a köszöntő ige volt. Ne téveljegyetek, Isten nem lehet megcsúfolni, amit vet az ember, azt fogja aratni is, mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Aztán van a Kolossé levélnek is egy nagyon különleges igéje, ez a Kolossé 3.25-ös ige verse, amely pedig így hangzik. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, vissza fogja kapni azt, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Sok igét lehetne még olvasni, elég ez a három példa, hogy lássuk, hogy tényleg vannak Istennek olyan örök törvényei, amelyek élnek, és működésbe is lépnek életünk bizonyos pontján, és felhasználja az Úr ezeket a dolgokat, hogy a mi életünk változzon, megtisztuljon a bűntől, ne a testnek vessünk, hanem végre a léleknek vessünk, életünket megállhassa, és valami csodát tegyen velünk. Fontos ezt látni. A második pontunk ide kapcsolódik, hogy Istennek megvannak a pedagógiai módszerei is. Ugyanúgy, ahogy itt egy jól képzett pedagógus meghatározott módszerekkel dolgozik, hogy hatékonyan megtanítsa, amit meg kell tanítani a gyermekeknek. Isten hatékony pedagógus. Megvannak a módszerei. Először mindig az ő igéje által szól. Nagyon sokszor hallottátok már tőlem, talán valaki meg is fogalmazhatja, hogy a vesző paripám, hogy Isten igéje legyen ott az életünkben, de tényleg így van, legyen ott az életedben Isten igéje. Olvasd azt minden nap. Hallgasd az ige hirdetést, amikor csak teheted. Amikor ott tudsz lenni az Isten tisztelten, legyél ott, hogy az Isten igéjét, a hirdetett igét hallgasd. Isten elrendelte, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés által fogja üdvözíteni a hívő embert. Akinek az élete nincsen ott az ige hirdetés közelében, és az Isten igének a közelében, nem olvas soha Bibliát, nem hallgat egyetlen egy ige hirdetést az egész életében, az borítékolni lehet, hogy bemasírozik a földi élet után a kárhozatba. Isten elrendelte, hogy az ige hirdetés bolondsága által fogja megmenteni a hívő embert. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által, Róma 10.17-es igéje. Ez is azt mondja, először az ige, abból fakad lelki hallás, lelki hallás után adatik a hit ajándéka. Ha nem hallgat igét, soha nem lesz hit a szívedben. Ezt mondja a Biblia. Örök igazság. Istennek a pedagógiai módszerének a legelső lépcsőfoka, hogy küldje az ő igéjét az ember felé. És amikor az ember arra odahallgat, odafigyel, akkor Isten igéje elérte a célját. Mi van akkor, ha nem figyelünk oda? Ha hallottuk, de bement az egyik fülünkön, a másikon ki, akkor Isten még küld igét. Sokszor küld egy hívő embert, aki beszél velünk. Vagy meghallunk valamit, akár egy érdekes mondatot a másik ember szájából, amit titokzatos módon Isten küldött, és elgondolkodtat bennünket életünk felől, hogy hogy is van az én életem. Mi abban a rossz? Miért nem működik? Miért nincsen rajta áldás? Mi van akkor, hogyha ez sem használ? Sok igét küld Isten, de mi süketek vagyunk lelkileg. Akkor Isten keményebb módszerekhez nyúl. Nagyon sokszor Istennek a sokadik jövetele a bajok áruhájában, és tragédiák, válságok áruhájában közeledik hozzánk. Nem minden esetben kellett kimondani, hogy a baj azért történik valakivel, mert nem figyel Istenre, tehát ne, hogy úgy menjetek az, hogy na, akkor minden baj, akkor Istentől jön, mert nem figyelünk. Nem. Lehet ilyen is, hogy bajok, válságok, nyomorúságok, az Isten kopogtatásai, ami életünk ajtajai. Nem minden baj Isten kopogtatása. Nem minden nyomorúság és tragédia Istennek az örgetése az életünkön, hiszen ez egy bűnbe esett világ, megromlott világ a bűn miatt. Ehhez a világhoz sajnos már természetszerűleg hozzátartoznak a bajok, a betegségek, a tragédiák, a válságok, de vannak olyanok, amelyeket Isten zörgetéséként kell látnunk, és életünk szíve ajtaján kopogtatásként kell hallanunk. Figyeljünk oda, amikor Isten zörget vagy szól, amikor megérint, mert akar valamit tőlünk, akar valamit tőlünk. Először mindig szelíden kezdi, amikor már sokadszor nem használ a szelíd szó és a szelíd módszer, Isten akkor veszi elő a vesszőt. És azt is végtelen mértékkel. Az ószövetségi törvényben az is meg volt határozva, hogyha a bíróság valakit megbotozásra ítélt, akkor maximum 39 botütést kaphatott. Így mondja ki a mózesi törvény, egy hián 40. Ez volt a maximum. Ez is üzenetet hordoz, vagyis azt jelenti, hogy Isten, amikor fenyít, pontosan megszabja a határát, és nem megy túl a határon. Nem ad neked felettébb nagy gondot, bajt, fenyítést. Annak megvannak a határai, mert szeret téged. Harmadik pontunk, Isten célja a nevelésben. Az egész témának ez a szíve. Istennek mi a célja a nevelésben? Miért vesz elő minket? Miért szólít meg? Miért veszi elő néha a vesztőt? Hogy megállhasson. Bármilyen igét keresel ebben a témában, a Bibliában, akkor azt kell látnod, hogy jé, Isten nagyon szeret, és amikor beszél velem, megszólít, kopogtat, zörget, ezt mind azért teszi, mert félt, mert megmenteni akar, megtisztítani akar, kivonni a lábamat a halál csapdáiból, elvonni életemet a halál ösvényeiről, azért szól, hogy áldásában, szentségében részesülhessek. Isten jót akar veled. Ez nagyon fontos üzenet. Ha mai igehirdetésből csak ennyit fogsz hazavinni, hogy Isten azért szólít meg, mert jót akar velem, akkor már elérte az igehirdetés a célját. Szeret téged Isten. A cím is azért nem csak ilyen pusztán hangzott, hogy Isten nevelése, hanem kicsit hosszabb címet. Kaptam én is Istentől, és ezért adtam az igehirdetésnek, hogy Isten nevelő szeretete. Mert amit ő nevel, azt szeretettel teszi. Javunkra teszi. Őneki az egész célja az, hogy a te életed megmeneküljön és megállhassa. Isten soha nem megrövidíteni akarja az életedet, hanem azt teljessé tenni. Soha nem megcsonkítani, hanem megáldani. Ez az Isten örökkévaló terve az ő szeretetéből. Nézzük Dávidot egy kicsit. Visszatérve ehhez a történethez, Dávidnak a személyére érdemes odafigyelni. Dávid különleges a Biblia személyei közül. Nem csak Jézus Krisztus előképe ő, hanem különleges szerepet tölt be az egész Bibliában. Dávidról úgy beszél Isten, mint a szívem szerint való férfiúról, aki teljesíti minden akaratomat. Dávid különlegesen kedves volt Istennek. Nagyon szerette őt Isten, és Dávid is nagyon szerette az Urat. De az a jó a Bibliában, hogy nem kozmetikázza a dolgokat, le van írva Dávid nagy bukása, Betsábéval, meg a gyilkossága, hogy a férjét szépen eltetette lábalól. Istennek ez nem tetszett. A szeretett férfiú, az ő kedves gyermeke rosszat csinált, mert Dávid nem volt tökéletes. Nincs tökéletes ember. Íme a Bibliának az egyik üzenete, hogy az egyik legkedveltebb személy a Bibliában. Tökéletlen, gyarló, nagyot tudott bukni, de még mekkorát, de ő fel is állt. Tegnap a férfi körön volt erről szó, hogy amikor Isten nézi a mi életünket, akkor soha nem a mennyiséget nézi, mindig a minőséget. Nem az számít, amit leteszel az asztalra, és amit teszel, hanem ahogyan teszed. Isten mindig a szívet nézi. Ez a gyarló Dávid azért kedves Isten előtt, mert visszatér bűnbánó szívvel mindig az Istenhez. Ott él Istenén, mint forráson. Az ő kegyelméből él minden nap. Fontos ezt is meglátni, testvérek, hogyha Dávid az Isten szíve szerint való férfiú ilyen fenyítést kapott, és át kellett mennie nagyon kemény dolgokon, családi válságokon, tragédiákon. Nem egy gyermekét kellett ugye eltemetnie. Absalon, akinek a lázadását olvassuk, ő pár évvel korábban megöli Dávid egyik másik fiát, Amnont, aki megerőszakolja egy lányát Dávidnak, szóval nagyon kusza családi tragédiák sorozata van ott. Betsábé első gyermeke meghal, csecsemőt is temet el Dávid. Ha az Úr kedves gyermekének át kell mennie családi bajokon, tragédiákon, mélységeken, a könnyek völgyén, akkor testvérek, nekünk is. Neked is, meg nekem is. Nem vonhatjuk ki magunkat Isten szerető nevelése alól. És itt jön a képbe a zsidókhoz írt levél 12-es fejezete. Hadd olvassam fel még egyszer azt a pár igét ebből alapigénket. Minden szóra érdemes odafigyelni, de tudom, hogy kétszeri elolvasás is kevés, odahaza elolvashatjátok zsidók 12:4-11. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. És elfeledkeztetek a bátorításról már, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, az megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem nevel az atya? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután, testi atyáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert azok kevés ideig a maguk elgondolása szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Gyönyörű igerész, itt van szó a nevelés céljáról. A nevelésnek van célja. Az első, amit mond itt az apostol, hogy bátorítás. Elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Isten bátorítani akar. Pontosan tudja, hogy te ugyanolyan gyarló vagy, mint Dávid meg Absalon. Nem vagyunk különbek náluk. És Isten szeretettel bátorít. A nevelése bátorítás. Bízz az Úrban, ő szeret téged, javadat akarja. Bátorít téged, hogy keresd őt a mélységben is, a bajokban is. Számíts ő rá, áldásaira. Bátorít téged, hogy ne add fel, ha elbuksz. Állj föl! Add erőt, hogy fölállj, újra és újra. Dávid is fölállt, és mehetett tovább, mert kegyelmet kapott. Mert aki az Istenhez menekül, annak nem kell bűnhődnie. Ez is megvan írva 34. Zsoltár utolsó mondata. Nem kell senkinek bűnhődnie, aki őhozzá menekül. Ezt is Isten elrendelte. Aki a bűnből, a bukásból, a gyarlóságából föláll neki, megvallja, annak nem kell bűnhődnie. Nem éri utol az ítélet. Bátorítás. Aztán állj ellen a bűnnek a vérig. Ott van ez a kicsi szó, hogy vérig. És ide jön a Hermelinnek a története, ugye tudjátok, hogy Szibériában hogyan fogják meg a Hermelint, a gyönyörű fehér bundájú kicsi állatot a prémiért. Ez az állat kitűnő úszó. De vigyázz a tisztaságát. Neki szokták szorítani a hajtók a mocsárnak. És ez a kicsi állat, hogy ne legyen koszos a bundája, pedig a mocsár koszos vizében el tudna menekülni úszva, nem megy bele a mocsárba. Inkább hagyja magát megfogni, megölni, de az ő tisztaságát megőrzi. Amikor azt mondja ez az ige, hogy nem álltatok ellen a bűnnek vérig, akkor Isten erre gondol, hogy meg kell tanulni ellenállni a bűnnek, a kísértésnek a vérig. Inkább a halál, mint a bűn. Ez ilyen egyszerű. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk meg kell halni, nehogy így értsetek, ez egy hasonlat, egy nagyon erős kép, hogy gyűlöld a bűnt. Aztán a következő, amit itt olvasunk, hogy ne csüggedj el, ha megfed téged. Ne csüggedj. Nagyon csüggedő a mi szívünk. Mindegyikünké, az enyém is. Nagyon tudunk csüggedni. Valami rossz ér, akár egy rossz hírt kapunk, úgy el tudunk csüggedni. Ne csüggedj el. Isten maga mondja neked. Ne csüggedj el. Akit szeret az Úr, azt megfenyíti, mert úgy bánik veled Isten, mint a fiaival. Milyen vigasztaló dolog, és ezért ne csüggedj, hogy Isten nem úgy bánik veled, mint egy rabszolgájával, mint egy hitvány teremtményével, mint egy lázadóval, pedig így kellene, mert azért vagyunk, egy lázadó hitvány teremtmény, akik elhagytuk a bűnesetkor az Urat, de nem így bánik veled, hanem úgy, mint az ő saját fiával, és egy apa szereti a fiát. Ezért ne csüggedj el. És ne csüggedj el, mert azért nevel, hogy szentségében részesülj. Áldást készít és tartogat neked az Isten. És a 11. vers ott a zsidók 12-ben azt mondja, hogy pillanatnyilag semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ez tényleg így van. Amikor Isten fenyítés alatt vagyunk, Dávid is sírva vonul ki Jeruzsálemből. A könnyeinken keresztül jobban fogunk látni, megtisztul a szív, ne bánt, hogyha Isten keresztül visz a síralom völgyén. Pillanatnyilag keservesnek tűnik a fenyítés, de folytatódik a mondat, de az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Gyümölcsöt terem neked, mégpedig az igazság gyümölcsét, a békesség gyümölcsét hozza. Fogadd el a fenyítést. Az apostol még mond egy nagyon különös hasonlatot is, hogy hát a fenyítés nélkül maradtok, akkor fattyak vagytok, nem fiak. Az igazi fiakat az apa neveli. Akinek nincs apja, az fattyú, az nem kap fenyítést, mert nincs kitől. Isten a fiaként akar bánni veled. Fontos vagy neki, szeret, drága vagy neki, figyelj oda, amikor ő beszél veled, amikor kopogtat, és még inkább figyelj oda, hogyha netán előveszi a veszélyét. Aztán két személyre kell még odafigyelni a történetnél. Itt van a Gáti Ittaj. Ugye Dávidnak még, amikor Saul a király, és üldözi őt Saul király, van egy ilyen kicsike kis serege. Nem hadseregnek indult ez a kicsin sereg, inkább azoknak az elnyomottaknak, számkivetetteknek a közössége, akik Dávidhoz csatlakoztak, akik ugyanúgy szenvedtek Saul királysága alatt. Ezek voltak hozzá a leghűségesebbek. 600 válogatott férfiú, akik kicsin sereggé és olyan erős katonai kis alakulattá formálódtak, hogy Saul egész hadserege nem ért annyit, mint Dávidnak ez a kis 600 embere, a kerétiek és a pelétiek. Azt írja a Biblia, hogy Dávid 40 éves király uralkodása alatt is ezek voltak a leghűségesebbek. Így Absalom lázadás, akkor ők mennek vele. Megint a bujdosásban, mind egykor Saul idejében, de nekik Dávid a mindenük. A Gát, ugye filiszteusoknak, Izrael ellenségének volt 5 városállama ott a tengerparton, Krétáról származtak a filiszteusok, és mindig bántották Isten népét. Gát az egyik ilyen város, és kiderül, hogy a keritiek és a pelitiek között ott van a gáti ittaj, meg többen Gátból, vagyis nem izraeliek voltak. Gáti itta is filiszteus volt, de Dávid embere volt. Meglátták ezek a pogányok, hogy Dáviddal az élő Isten van. És tűzön vízen át őt követték. Amikor Dávid vonul ki Tapsalon lázadásakor Jeruzsálemből, akkor az idős ittajnak mondja Dávid, hogy hát egész eddig néped között száműzött voltál, mert engem választottál. Most megint bújdosó leszel. Menj vissza, akkor szolgáld Absalont, maradj itt az új királynál, ne legyen megint a te életedben nyomorúság. És mit mond Ittaj? Azt mondja Dávidnak, hogy nem, én megyek veled. Ahol az én uram királyom lesz, ott lesz a te szolgád is. Akár élve, akár halva. A gáti Ittajnak ez a mondata, ez tanítson bennünket arra, hogy mit kell csinálni fenyítés idején, mit kell csinálni, akkor a életed szekere jól megy, akkor, hogyha életed szekere rosszul megy, ha kísértésbe vagy, ha mélységbe vagy, itt van egy drága üzenet elrejtve. Ahogyan Ittaj azt mondta Dávidnak, hogy ahova te mész, ott leszek én is, neked Jézussal kell ugyanígy lenned. Ha Isten keze elér, akár meg akar nyomorítani, úgy látszik a fenyítés, hogy nagyon kemény, menekülj Jézushoz. Legyen az a szívedben, hogy de én Jézussal maradok. Akkor is, hogyha Isten megfenyít, ha így kell keresztül mennem a mélységeken, ahol Jézus, ott leszek én is. Mindig Jézus. Mindig ővele legyetek. Menekülj mindig oda az Úrhoz. Az Úr keze elől az Úrhoz, mert ez az egyetlen menedék. Akkor megtartatsz örökre. A másik személy, akiről kell beszélni, Absalon, az ő személyében is van üzenet, ő egy sok talentumos ember volt. Nem csak kinézetre kapott talentumot, nagyon jó képű, szép ember volt, azt írja a Biblia, legszebb férfi Izraelben. Ma biztos foglalkoztatott modell lenne a mai modern világban, ugye nem csak a nőket, a férfiakat is egyből elviszik a jó képűt modellnek, egy alantas jellemű ember volt. Gyilkos volt korábban, ugye megöli Amnont, Dávid egyik másik fiát, a féltestvérét, akkor száműzetésbe vonul Arám földjére, aztán visszahozatják őt, és kegyelmet kap. És miután kegyelmet kapott, kezdi el művelni ezt, hogy akkor Dávidot kifúrom a trónról, és akkor én leszek a király. Az ő életének az az üzenete, hogy ha kegyelmet kapsz, azt becsüld meg. Pár vasárnap előtte, ezelőtt olvastuk ugye az igét a 2 Korintus 6 elejéről, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Hát Absalom története ezt üzeni nekünk, Absalom élete ezt üzeni nekünk, hogy ha kaptál Istentől talentumokat, de esetleg olyant is csinálta, ami nem tetszett Istennek. A száműzetésben voltál, és aztán Isten megkegyelmezett. Beszéltél vele, kegyelmet kaptál. Most úgy élj, hogy a kapott kegyelmet hiába valóvá ne tedd. Absalom hiába valóvá tette a kapott kegyelmet. Föllázadt az apja ellen, az Istentől rendelt király ellen, megszegte a 10 parancsolat 5. parancsolatát, ezzel a tiszteld apádat és anyádat. Ott ugye ígéret fűződik ehhez a parancsolathoz, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Hát Absalom nem élt hosszú ideig. Nem élt hosszú ideig. Az a csata, amit aztán Dávid kicsin seregével egész Izrael hadserege élén ő vív, Dávid győzelmével ér véget. Absalom meghal. Elbukik és elveszik. Aki Isten kegyelmét megtiporja, aki sorozatosan az Isten hozzászóló szavát semmibe veszi, aki inkább a maga választotta úton jár, mint az Istentől adott életösvényén, az elbukik és elveszik. Abszolom története mind máig hirdeti ezt az üzenetet ennek a világnak nagyjai ellen, akik hatalmat, pénzt, csillogást és sikert mindenkit lekönyökölve igyekeznek megszerezni, és mindenkit kifúrva, megfúrva jutni előre. Abszolom története intő példa, hogy ez egy halálos ösvény. Az Isten szólít, mert szeret. Az Isten nevel, mert fiaként akar bánni veled. És Isten ítél is, amikor sok igéje, sok intése, figyelmeztetése hiába valónak bizonyult. Végezetül az Úr Jézusról, ő az Isten fia, aki érted jött, hogy te élhess. Az az ige, amit a Galata 6-ból olvastunk, a köszöntő ige, és többször elő is jött, hogy ne tévejegyetek, Isten nem lehet megcsúfolni, amit vet az ember, azt fogja aratni, aki a testnek vet, a testből arat örök pusztulást, aki a léleknek vet, a lélekből örök életet, az különös módon jelenik meg Jézus életében. Pontosan tudja Isten, hogy mi ott Ádám Évában a bűnesetkor olyan magot vetettünk, amelynek az aratása halál. De Isten szereti a bűnös embert, az elveszett embert, és nem akarja, hogy mi az örök halált arassuk. Ezért jött el Isten Jézusban. És megfordította a vetés és az aratás törvényét az evangélium. Jézus ott a Golgotán a mi vetésünket aratta. Ő pusztult bele abba, amit te meg én, meg Ádám Éva vetett. És a benne hívőnek juttatja azt az aratást, ami az ő vetésének az aratása. Mert Jézus vetése mi volt? Ő mindenben tiszta volt, engedelmes, és Istennek minden parancsát betöltötte, érted? Ő a léleknek vetett, és ezért a Jézusban hívő bűnös ember a lélekből arathat örök életet. Ezt rendelt el Isten az evangéliumban. Jézus learatta a te vetésedet, hogy te learathasd az ő vetését. Az ő sebeivel gyógyulsz meg. Ő megbűnhődött helyetted, te pedig kaphatod a Jézus örökségét, az örök üdvösséget, örök életet az Isten szerető kegyelméből. Az záró történetnek nagyon gyakran a földi történésekből választok és hozok elétek megtörtént eseteket. Amikor mára készültem, az volt bennem, hogy a legjobb történetek mindig azok, amik a Bibliában vannak. Miért? Azokat Isten válogatta ki, hogy mi szerepeljen a Szentírásban, és ott van egy csokorra való olyan történet, amely ezeket a mai, ma tanult, ma beszélt igazságokat elénk adja. Hogy nézd meg, ember, a Biblia személyein ugyanezek az igazságok tökéletesen szemléltethetőek, követhetőek, megláthatók. Tényleg így van. A gonosz fáraó, aki kiadja a parancsot Mózes születése idején, hogy minden héber kisfiút folytsanak a Nílusba. Tudjátok, hogy hogyan hal meg? Belefullad a Vörös-tengerbe. Nem hallhatott meg máshogy. Nem hallhatott meg betegágyban, nem hallhatott meg háborúban, nem hallhatott meg békés öregkorban. Isten arattatja vele, amit ő vetett. Fulladás általi halálra ítélt több ezer csecsemőt, neki így kellett pusztulnia. Aztán ott van Izrael honfoglalásakor, olvasuk Adoni Bézeket, egy király, kevesen ismerik az ő történetét. Adoni Bézek egy kánaáni király, és ugye honfoglaláskor, hát Kánaán földjét adja Isten a zsidó népnek, és amikor odaérnek, hát kiderül, hogy Adoni Bézek egy olyan kevés király volt, 70 hadjáratot vezetett korábban, 70-et sikerrel. 70 kicsin királyt győzött le, és örömét lelte abba, mint Napóleon is ilyen volt, hogy a legyőzöttek felett döjfösen, megalázóan, ugye elvonuljon és megalázóan viselkedjen velük. Mind a 70 királynak levágatta a nagyujjait, kezéről és a lábáról. Ugye a nagyúj nélkül nem tudunk fogni. És a 70 királyt az asztala alá, amin ő dőzsölve evett, rendelte, hogy a lehulló morzsákról majd morzsákat szedegessék, ugye nagyúj nélkül, ami elég nehéz. Aztán jön Izrael. Kivonul ellene Adoni Bézek, hogy na, akkor majd 71-et is megnyerem, de Isten van Izraellel, és őt legyőzik. Izrael fiai hallanak erről, hogy mit csinált 70 királlyal. Nem megölik Adoni Bézeket, hanem levágják neki is a nagyújjait kezéről, lábáról. És megszólal ez a király. Képzeljétek el, hogy milyen büszke ember lehetett, de itt megszólal, és kevés büszke ember tudja kimondani azt, amit ő kimondott, hogy 70 király szeregetett asztalom alól, akinek én vágattam le a nagyújjait kezéről, lábáról, és ahogyan én bántam azokkal, úgy bánt velem az Isten. Visszakaptam. Dávid, hogy ne csak ilyen ítéletes aratásokat hozzak a Bibliából, Dávidot üldözi Saul, amikor még ő a király, mert tudja, hogy ő utána Dávidot választotta Isten. Rengeteg alkalma van Dávidnak Sault megölni. És nem öli meg, mindig irgalmas hozzá. Nem emel rá soha kezet, és Dáviddal ugyanilyen irgalmasan bánik az Isten. Aki irgalmasságot vet, irgalmasságot arat. És egy utolsó példa a sok közül még, Rút könyvét, ha elolvassátok, ott van benne Boáz, aki egy nemes lelkű, tiszta férfiú, de fiatal korában nem talált feleséget magának, és éltesebb korban veszi el Rútot feleségül, az özvegy moábi asszonyt, és Isten nagyon megáldja az ő házasságuk. Csodálatos, romantikus történet, de tele krisztológiai üzenettel is Rút könyve. Érdemes tanulmányozni, fantasztikus bibliai könyv. Tanít ebben a témában is bennünket, hogy Boáz tisztaságot vetett. Boáznak fontos volt az Isten igéje a házasság, a tisztaság területén. És ő aratott boldogságot. Mennyi házasság nem úgy kezdődik? Mennyi házasság kezdődik szégyennel, bűnnel? És utána meg csodálkoznak a fiatalok, hogy hát, de miért nem vagyunk boldogok? Vajon miért? Isten nagyon jó pedagógus, és áldást szeretne adni. És tanít minket, elmondja az áldás útját. Nagyon jó dolgokra tanít Isten. Érdemes rá odafigyelni. Ha szeretné jó napokat látni, mondja a Biblia, és örülni az életnek, akkor figyelj oda a téged szerető Isten szavára. Amen. Énekeljük 298-as énekünk 10. versét, és a 10. verse a 298-as éneknek így kezdődik: mit tettem és hirdettem én, azt kövesd szóban tedven. Maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy nevelsz minket, és Nem hagysz bennünket nevelés nélkül felnőni. Köszönjük, Urunk, hogy vannak lelki igazságok, amelyeket szeretnéd, hogy megismerjünk, és életünket a te törvényeid a helyes útra tereljék, vezessék. Köszönjük, Urunk, hogy végtelenül bölcs pedagógus vagy, és hogy az életünkhöz nyúlsz, nem is úgy teszed igazából, mint egy kívülálló nevelő, hanem mint egy hozzánk tartozó, szerető édesapa. Van a szívedben féltő szeretet, van a szívedben felénk féltés, aggódás, értékesnek és drágának látsz minket, és életünkhöz így nyúlsz, mert fontos neked, hogy életünk elnevesszen, hanem az megtisztítva bemehessen majd a mennybe. Köszönjük, Urunk, minden szavadat, amelyet küldtél eddig életünkhöz. Minden igét, amelyet olvashattunk a Szentírásból. Köszönünk neked minden gyülekezeti alkalmat, bibliaórát, istentiszteletet, amikor ott lehettünk és hallhattuk szavadat, amely szívünkhöz eljutott. És köszönünk minden zörgetést is, hiszen sok mindent felhasználtál. Gyászt, betegséget, bajokat, szegénységet, válságokat, hogy szívünk ajtaján zörges, és bennünket megments. Bocsáss meg, kérünk, Urunk, hogy sok ige hullott a földre, mert nem figyeltünk oda. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor az zörgetések is hiába valónak bizonyultak. De köszönjük, hogy nem fáradtál bele bennünket keresni, bennünket szólítani és kopogtatni nálunk, és szólsz most is, szeretsz most is, megmenteni akarsz most is. Köszönjük neked. Köszönjük az evangéliumot, a csodát, hogy jöttél Jézusban, és learadtad a mi gonosz vetésünket, hogy nekünk juttasd Jézus jóvetésének aratását. Dicsőség ezért neked, Urunk, hogy Jézusban mi a bűnös, gyarló emberek kegyelmet, békességet, örök életet kaphatunk. Vonj erre az élet útjára minket. Gyógyíts meg betegjeinket, könyörülj a szomorkodókon, a gyászolókon, a mélyben járókon, könyörülj a műtéteseken, a kórházban levő testvéreken. Te áld meg a gyülekezetünk minden tagját, kicsiket és nagyokat. Áldott légy, hogy jöhetünk most is hozzád, és megnyithatjuk előtted szívünket. Jöjj oda be, Urunk, és maradj velünk örökre. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát mondja el az Úrnak. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 338-as dicséret, mind a 4 versét énekeljük el, utána pedig még a himnuszt is elénekeljük a kivonulás előtt. 338-as énekünk így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy velem. Thank you.
világ.